Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a civil rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Egy diktatúrában élő felelős embernek komoly dilemma, hogy csendben háttérbe húzódva túlélni, vagy csatlakozni a hathoz, vagy szembeszállni a hatalommal. Majd minden nemzedékre esik egy ilyen felelős döntés. Húsba vágó kérdések. Létezik jó döntés? Azt hiszem, hogy nem szabad ezt a múltba nézve, a jelenből erkölcsi fölénnyel nézni, hiszen a jelenben is számos hasonló helyzetet élünk meg, és így vagy úgy, de meghozzuk a magunk döntéseit. A 21. század kiadó adta ki Bagó Tünde Ella háborúja című regényét. A szerzővel, Bagó Tündével beszélgetünk.
Három szó. Repülő, vár, mérnök. És akkor már kész is van egy regény?
Nincs még kész, de azért egy nagyon-nagyon jó, inspiráló kezdet, vagy nyitány, úgy is mondhatnám, ha kap valaki három ilyen szót. Az én esetemben ez azért is volt egy nagyon különös élmény, mert volt egy történet csíra, egy sztorinak az alapja az én kis jegyzetfüzetembe, amely évekkel azelőtt, hogy megkaptam ezt a három szót, került bele ebbe a füzetbe, és amikor megkaptam ezt a feladatot egy kreatív írás kurzuson, hogy három szó alapján írjak egy történetet, akkor az emlékeimből előbukkant, hogy mintha az a történet, amely a füzetemben van sok más egyéb apró történet csírával együtt, az passzolna ehhez a három szóhoz.
Lefedi ez a három szó azokat a gondolatokat?
Igazából nem fedte le a gondolatokat. A történetnek a teljes kialakítása az itt még hiányzott, viszont azt tudtam, hogy ha erről a környékről, mármint hogy a svájci határ közelében lévő Zingen város környékéről írok valaha egy történetet, akkor abban nagy valószínűséggel szerepelni fog a Hohentville vára, mert hogy nagyon sokat olvastam a vár történetéről akkor, amikor az útikönyvemet írtam, és különösen megfogott az, ahogy a vár átélte és megélte az első, majd a második világháborút. Nem volt igazán szerepe, mégis megsérült ebben a háborúban, és emiatt biztos voltam benne, hogy e körül a vár körül majd forogni fog egy történet, ugyanúgy, ahogy határközelségből adódóan is, ez is egy fontos tényező volt, és a bombázáshoz jön a repülő, és a fizikust kellett bepasszítani, ez pedig egy olyan tényező volt, ami adta a karakter foglalkozását.
Igen, ez egy olyan útvonal, ahol végül is Németországból át lehetett szökni könnyedén Svájcba, és ez a Hohentville bár, ez alkalmas volt pihenőhelynek, meg búvóhelynek, fontos szerepet vitt ebben a történetben is, és valóságosan is.
Igen, mindenképpen már az, hogy könnyedén, azt azért én is így gondoltam. Eleinte teljes mértékben meggyőződésem volt, főleg abból kiindulva is, hogy ugye én a 21. században élek a svájci határ mellett, amikor is nagyon könnyedén lehet átmenni, főleg ottani helyi lakosként, hiszen nem kell használnunk a nagy határt, mehetünk egy kisebb határátkelőn, konkrétan a mi utcánk, ahol a mi lakásunk található, 300 méterre fekszik a svájci határtól, de az egy kis határ. Hivatalosan ott csak mi léphetünk át, akik ott lakunk, és ott rendelkezünk lakcímmel. És akkor jött a koronavírus járvány, és magam is megdöbbentem, amikor egyetlen éjszaka alatt a svájciak kordonokat emeltek ezeken a kis határokon. Ezeket az utcákat, útvonalakat, mezőgazdasági utakat, kerékpárutakat is lezárták, és beton tömböket raktak ki, amelyen át kellett integetni a barátnőmnek, aki az utca másik végén lakik, de már Svájcban. És akkor bennem is megfordult az, hogy azért ez a második világháborúban sem lehetett olyan egyszerű, hiszen ott még fokozottabban védték a határt, És persze erre rengeteg forrás van regényekben és filmekben is megjelenik, hogy bizony olyan is előfordult, aki azt hitte már régen Svájcban van, de sajnos a határ egyenletlensége miatt hát pillanatig tényleg Svájcban lehetett, de a következő lépéssel visszakerült a német oldalra, ahol viszont nem nagyon díjazták azt, hogyha valaki nyilván szökni akar. Megjegyzem, a svájciak sem...
Nem nagyon szívesen fogadtak be, igen.
Se.
Menekülteket, igen. Erről is rengeteg irodalom van. A regénynek a szereplői Stuttgartból kerültek erre a helyre, mégpedig kényszerből. Egyszerűen úgy tűnt, hogy egy alternatíva van az orvos férjnek, hogy vagy idejön erre a helyre, ami számukra az Isten háta mögött van, és itt fog egy kórházban igazgatni, vagy mehet a frontra. A restaurátor feleség, akit már korábban megfosztottak a munkájától, mert nem volt szüksége a Német Birodalomnak éppen restaurátorra, egy ilyen család ide kerül a végekre. Se barátjuk, se ismerősük, se rokonuk itt ezen a környéken. Nagyon nehéz élethelyzet.
Mindenképpen az, hiszen maga az élet is ebben az időszakban nehéz. Hiányoznak azok az alapvető szolgáltatások, amelyekhez általában az ember hozzászokik, és most is hozzá vagyunk szokva. A 30-as évek Németországában azért elég nagy fejlődés volt, akár szolgáltatások, akár kulturális téren. Tehát, hogy nagyon sok mindent veszítenek el az emberek nyilván a háborúval és a háború előre haladtával. Talán az első években nem annyira érződik ez, mint 1944-ben, amikor a házaspár is vidékre kerül. A vidék az mindig egy picit védettebbnek tűnik egy háborús helyzetben, azért is, hiszen Németországban a nagyvárosok, olyan úgy, mint Stuttgart is, elég sok gyárral rendelkeztek abban az időszakban, mert nyilván célpontjává vált a szövetséges haderőnek, tehát innentől kezdve bármikor bombázásokra kellett számítani. Ez Zingenben is megvan egy picit, hiszen itt is vannak gyárak, ugye az élelmezés biztosító Maggi gyár, mármint hogy a katonai élelmezést is biztosító Maggi gyár.
És a mai ételizesítő gyár.
Igen, ők az előtt is azok voltak, csak a háborúban fel kellett vállalni ezt a feladatot. Vidéken könnyebb az élelmiszer kérdést megoldani, és talán egy picit könnyebb is láthatatlannak maradni, ha akkor, hogyha valaki nem ért igazán egyet azzal a rendszerrel.
Van egy regény címed, és ez itt egy többrendbeli háborút mutat be. Ugye van a külső háború, a második világháború, van a házasságon belül is egy háborús helyzet, és a női karakternek a lelkében is dúl egy háború. Ez a női karakterről szeretnék egy kicsit beszélni, mert általában ahhoz vagyunk szokva, hogy a háborús helyzetben egy nagyon kemény női karakterek szerepelnek. Mintha itt benne hiányozna a túlélési vágy, vagy nem bízna abban, hogy egyáltalán vége lesz ennek a szörnyűségnek.
Igen, igen, teljesen jól látod azt, hogy egyrészt azt, hogy több háborús helyzet, vagy háborúsnak nevezhető helyzet van ebben a regényben, és igen, valóban van neki egy belső háborúja, egy belső vívódása is, ami abból adódik, hogy túl régóta szenved attól, amit elvesztett, amit a háború vett el tőle, illetve nem csak a háború, hanem az azt megelőző diktatórikus rendszer. Ez is egy szenvedést okoz számára, és 1944-ben ebben az időszakban már bizony elég kilátástalannak is látja a saját helyzetüket, abból a szempontból, hogy egyáltalán véget ér-e, vagy hogyan ér véget majd ez az egész.
Emlékszel arra a csapat gyerekre Stuttgartban? Még a háború előtt láttuk őket, amikor a Villaberg parkjában sétáltunk. A kölykök rávetették magukat az egyik társukra, és ököllel verték a fejét. A nő bólintott. Emlékszem, oda mentél, leszedted a szerencsétlenről a támadókat, mondta. Segítettünk neki feltápászkodni, aztán hazakísértük. És mit teszek most, Ella? Tudom, hogy ez az ország rossz irányba halad. Én mégis inkább vele tartok. Tudom, hogy ártatlan emberek fejét ütik, úgy, ahogy azok a fiúk a szegény gyerekét a parkban, de én Ezúttal nem segítek az áldozaton. Elfordítom a fejem, és tovább megyek. Nem veszek tudomást a szörnyűségekről. Azzal mentegetem magam, hogy a hazám miatt ki kell tartanom. De már egyre nehezebben bírom, és mindenképpen bűnös leszek. Számomra nincs jó befejezés. Ó, ez nem igaz, Lukasz. Nagyon is van, hiszen több száz embert mentesz meg a kórházban. Neked ez a feladatod, ezt is a hazádért teszed. A nő magára húzta a szék támlájáról a pokrócot, de nem tudta eldönteni, hogy attól fázik, amit a férje mond, vagy az éjszaka hűvöse érkezett meg a teraszra. Iszonyúan nagy árat fizettem ezért, Ella. Annyira remegett a férje hangja, hogy a nő odanézett, vajon a sírás folytogatja-e a hajdan magabiztos férfit, vagy az idegességtől bizonytalanodott el. Milyen árat fizettél? A férfi ismét a dohány után nyúlt, kihúzott egy kurmárkot a tárcából, és amikor a szájához emelte, Ella látta, hogy a keze is remeg. Lukasz, mit tettél? Én beléptem a pártba. A nő úgy érezte magát, mint amikor az apja gyerekkorában váratlanul bedobta a hideg rajnába. Átvette az uralmat felette a víz, hosszú másodpercekig csak nyomta le a mélybe. Nem érzett hideget, de a teste mégis rázkódott, mint mikor a hóban fürdött. Majd egy láthatatlan erő megütötte az arcát. Kalimpálni kezdett, amíg meg nem találta a fényt, amely visszavezette a felszínre. Ella szorította a vesszőszék karfáját, nyelt egy nagyot, és suttogva kérdezte a férjétől, de mikor? Tavaly, 1943 őszén. Kényszerítettek? Nem. Jézusom, Lukasz, akkor miért? Fakadt ki kétségbe esetten Ella. Dr. Harsz, a főnököm, egyik nap azt az utasítást kapta, hogy írja össze az orvosokat, és jelölje meg, ki az, akit nélkülözni tud. Ez már a sokadik összeírás volt. Csupán öten maradtunk az osztályon a háború előtti 12-ből. Harsz tudta, hogy legalább két embert meg kell neveznie, akiket szükség esetén a keleti frontra küldenek. Behívott, és azt mondta, meg tud menteni ettől, de be kell lépnem a pártba. Nem volt időm vívódni. Néhány órán belül választ várt tőlem.
Nehéz időnként elképzelni azt, hogy mi hogyan reagálnánk egy ilyen háborús helyzetben. Engem mindig az érdekelt, hogy van egy értelmiségi nő, aki pontosan jól látja annak a politikai rendszernek a hibáit, amiben él, majd azt a problémát, amit egy háború okoz, akkor hogyan reagál. Nyilván nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a nők nagyon erősek, és egy ilyen háborús helyzet feltalálják magukat, ápolónők lesznek, részt vesznek az ellenállásban, stb. Nagyon sok jó regényt és filmet láttunk ebben a kategóriában, de azt azért ritkán vesszük figyelembe, hogy bizony nem mindenki reagálna így, és ma sem reagálnánk így, hogyha ennyire elvesztenénk mindent az életünkből, mindent, ami egy picit is szép és reményt adhat a jóra. Bizony a 30-es, 40-es években egy elég komoly tendencia volt, későbbi pszichológiai tanulmányokból ez elég szépen kiderül, hogy bizony nagyon sokan depressziósak lettek ebben az időszakban, illetve ilyen hisztérikusan reagáltak. Szerettem volna felvillantani ezt az oldalát is ennek az időszaknak.
Úgy fogalmaztam itt meg magamnak, hogy általában konfrontálódtak az emberek, így vagy úgy egyik vagy másik oldalra álltak, miközben a társadalom zöme az a túlélésre rendezkedett be.
Igen, pontosan.
Mi lett volna a helyes út ebben a világban? Az egyik karakter belép a náci pártba, a másik karakter elfogadhatatlannak tartja ezt a helyzetet. Mi lett volna a tisztességes út? Úgyhogy mind a ketten állandóan attól rettegnek, hogy tudják, hogy mindjárt véget ér, és hogy a németek el fogják veszteni ezt a háborút. Hallgatják a BBC-t, tisztában vannak a politikai helyzettel és a katonai állapotokkal, tudják, hogy megtörtént a partraszállás, és attól rettegnek, őket számon fogják kérni, miközben ők csak túlélnek.
Nagyon nehéz elkülöníteni szerintem egy ilyen helyzetben azt, hogy ki az, aki tevékeny résztvevője volt, és ki az, aki langyos résztvevője volt, opportunista volt, mint adott esetben ugye a regényben a fér, illetve ki az, aki egyáltalán nem vett részt benne, akár mondjuk még ellen is állt, tehát valamilyen úton, módon dolgozott a rendszer ellen. Ezt azért később bizonyítani igen nehéz. Ezt én konkrétan sok szemtanú, illetve résztvevő elmondásaiból is ismerem, hogy bizony nagyon sokszor nem volt más választás, mint opportunistának lenni, vagy elmenekülni, elhagyni az országot. Én sem tudom, hogy mi a helyes út. Én azt gondolom, hogy itt mindenkinek más. Más az, amit elbírnak az elveink, és más az, amire mi képesek vagyunk. Nem mindenki hős típus, nem mindenki képes arra, hogy ellenállóként viselkedjen, embereket mentsen, önmagát mentse meg, elhagyja a hazáját, és máshol keressen boldogulást, de arra sem képes mindenki, hogy tétlenül üljön, mint amit ugye eleinte az Ella is megfogalmaz. És persze az is egy óriási dilemma, én azt gondolom, hogyha valami olyat kell tennünk, amiről pontosan tudjuk, hogy nem állja meg a helyét az elveinkkel szemben, ez is egyfajta lelki szenvedést okoz. Azt, hogy a felelősségre vonástól tartanak, ez nyilvánvaló szerintem abban az időszakban már. Sok interjút is elolvastam ezzel kapcsolatosan, hogy bizony nagyon sokan tartottak attól, hogyha Németország elveszíti a háborút, akkor bizonyít felelősségre vonások következnek, és azokkal szemben is megtörténhet ez, akik csak csöndes szemlélői voltak az eseményeknek, hiszen ők sem tettek semmit, és ezt föl lehet nekik később ebben hánytorgatni, mint ahogy azért a németekkel szemben a háború után volt is egyfajta ellenérzés a világban.
Sokan tették felelőssé őket, azokat, akik kollaboráltak a rendszerrel azzal, hogy nem szóltak, nem tiltakoztak. Van egy jelenet, ami nagyon ismerős nekem, nálunk szobordöntögetés volt, ott pedig szoborvágás. Földarabolnak egy szobrot, mondjuk más célból, mint a szobordöntögetés, de végül is egy jelképet, egy emléket semmisít meg.
Mert hogy a történelem ismétli önmagát, és ez nagyon kicsésen hangzó mondat, de valóban így van, ahogy a regény egy másik szálában kimondja, hogy a történelmet azért tanulni kell és tanítani kell, mert tudnunk kell, hogy mi történt pontosan, és az alapján kell a cselekedeteinket meghatározni a jövőben. Hiszen a történelem tényleg nagyon sokszor megismétli önmagát. Ez igaz, hogy ott szobrokat és a barangokat, egyéb vasból készült szerkezeteket más céllal tüntetik el, illetve viszik el és adják be. Ez itt egyfajta jelképes dolog már ekkor, korábban is megtörténik a háború elején, és később is vannak olyan települések, akik a hűségüket akarják bizonyítani azzal, hogy még további fémet adnak fegyvergyártáshoz. Ez tényleg egy jelképes dolog is, hiszen egy művészeti alkotásról is van szó. Én magam is láttam környéken azt, hogy nagyon sok olyan szobor van, ami a 20. század elején már ott állt a helyén, de a mostani szobor az már egy új háború után készült másolat, mert hogy a háborúban beolvasztották, eltűnt.
Van egy új szál a regénynek mondjuk a utolsó harmadában, és ez a Marknak a jelenben való megjelenése a nagyapa végakaratával.
Valójában ez egy igaz történeten alapuló része a regénynek. Több helyen és több ponton mondtam azt, illetve mondom azt, hogy pici igaz történet csíra az, amire ráépült maga a történet. Ilyen például a papnak a szerepe, a regényben is megemlített elődje, az August Ruf, ugye ő élt, és ott élt Zingenben, és sajnos az ő vesztét tényleg az okozta, hogy egy általában svájci határon átjuttatott hölgy egy képes lappal köszönte meg neki a segítséget, amit elkapott a Gestapo, és börtönbe zárták, és úgy szabadult ki, hogy már nagyon beteg volt. Ugyanez a kis valóságtörténet csíra volt az, amikor egyik újságban, ez egy helyi újság volt, elcsíptem egy olyan cikket, amelyben egy amerikai katonáról emlékeznek meg, hogy ő neki a háború után hosszú évekig, évtizedekig lelkiismert furdalása volt azért, hogy éppen karácsonykor bombázták Wingen városát. Ők úgy tudták, hogy csak a gyárakat érinti majd az, ahova ők ledobják a bombát, nincs civil lakosság, de bizony itt olyan szorosan eléltek az emberek a gyárakhoz, hogy elég sok civil áldozata is lett ennek a bombázásnak. És az a pilóta arról számolt be, hogy ő minden karácsonykor elmond egy imát ezekért az áldozatokért. És ennyi volt a valós történelmi csíra, ami elindította bennem azt a vonalat, hogy bizony ugye mind a két oldalon emberek állnak, mind a két oldalon voltak emberi tényezők, hiszen ártatlan áldozatok lehetnek. És ebből gondoltam azt, hogy jó lenne mindenképpen behozni ebbe a körbe ilyen vonalat, és így került ide az amerikai pilóta unokája, a Mark, mint orvos, és próbálja egy kicsit a nagyapja lelkiismeretét, még ha utólag is nyugtatni.
És megtudjuk, hogy mi lett a szereplőkkel 50 év múlva.
Igen, és egy kicsit megtudjuk, igen. A Mark és egy másik egy fiatal restaurátor hölgy, ők egy picit tovább élnek az én mindennapjaimban most is, mert most íródik egy másik regény, amiben ők fölvillannak, és a történetek nem függenek össze, kivéve a helyszínt és az időszakot, úgyhogy ők most is velem vannak, és még most is tovább élnek.
Babó Tündével beszélgettünk Ella háborúja című regényéről, amit a 21. század kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hol játszódik a regény, és mi köze ennek a Hohentwelli váromhoz. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott fel Szemádént. Hajósor a szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötésműsor oldalt. Találkozzunk ott is!
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora